Kedves hallgatóink, a közelmúltban nyugállományba vonult lelkipásztori tisztségéből Fodor Ferenc, aki közel másfél évtizeden keresztül szolgálta a sárospataki református gyülekezetet. A következő percekben vele, valamint feleségével a szintén nyugalmazott lelkipásztor és teológiai tanár Fodorné Nagy Saroltával beszélgetek ebből az apropóból. Az interjú elején arra kapunk választ, hogy miként zajlott le az a folyamat, amely végén mindketten a lelkészi szolgálatot választották élethivatásul.
Az én esetemben folyamatról van szó. Középiskolás voltam, amikor egy alkalommal magyar irodalomból Babits Jónás könyvét tanultuk. És a magyar tanárunk, aki saját magát ateistának vallotta, hogy az volt-e valójában, ezt nem tudom, azt mondta, hogy a bibliai Jónás könyve alapján írta Babits ezt a művét. És az a becsületes diák, aki odahaza elolvassa a Bibliából is, hogy mi volt az alapja ennek a műnek. Úgy gondoltam, hogy szeretnék becsületes diák lenni. Hazamentem, elővettem a konfirmációs Bibliámat, és elolvastam, és tetszett. És onnantól kezdve pedig úgy gondoltam, hogy egy ember műveltségéhez hozzátartozik az, hogy életében egyszer legalább olvassa el a Bibliát, mert egy csomó műalkotást, vagy verset, egy adiverset nem lehet érteni, akkor, hogyha nem tudjuk, hogy mi van annak a hátterében. És elolvastam. Hozzá tartozik a történetemhez, hogy egészen addig minden érdekelt, ami természettudományos. Tagja voltam a biológia szakkörnek, csillagász szakkörnek, amatőr rádiózással foglalkoztam, fényképezéssel és fotoművészettel, de úgy, hogy a képeket is én készítettem, foglalkoztam, és azt tapasztaltam, hogy mindenütt rend van. Hogyha a mikroszkópba belenézek és látok egy sejtet, akkor ott a sejtalkotóknak ott kell lenni, mert ha nincs ott, akkor vagy életképtelen, vagy valamilyen mutáció következik. Aztán este, amikor elmentünk a csillagászakörre, ott is azt láttam, hogy ott is nagy rend van. Kiszámítható, hajszál pontosan minden. És amikor a Bibliát olvastam, akkor arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen ez is erről szól. Valahogy ezek az értékek és ezek a fölismerések bennem összeálltak. Én akkor nem ismertem őt Istennek nevezni, hanem egy nagy rendezőnek képzeltem el, aki nem csak a világegyetemben akar rendet tenni a makrovilágban és a mikrovilágban, hanem bennünk is. És ez fordított engem először a Bibliához és a hitélethez, noha 12 éves koromban konfirmáltam. És meg is volt az a családi háttér, hogy időnként elmentünk templomba, nem mondom, hogy minden vasárnap, de valahogy hozzátartozott mégis az életünkhöz. És történt egy alkalommal, hogy anyai nagyszüleimhez kellett mennem ebédelni, mert a szüleim nem voltak otthon, és tudva levő, hogy nagymamámat egy közúti baleset érte a 60-as évek legelején, aminek következtében amputálni kellett az egyik lábát. És utána pedig egy csomó betegség sorozat indult el rajta, lelkileg is, fizikailag is minden szempontból meg volt rendülve. És akkor még úgy dacoltam ezzel, hogy akkor most ő rendező, vagy Isten, vagy kicsoda, és alig vártam, hogy hazamenjünk az iskolából, mert tudtam, hogy nagymamám hitben élő asszony, és egy kicsit, hát olyan kamaszos hecceléssel bosszantani akartam. És mondtam, hogy az nem úgy van ám, ahogy teszik mondani, hogy Isten alkotta meg ezt a világot, mert ma tanultuk a Világnézetünk Alapjai című tantárgyból azt, hogy háromféle elmélet van, legalábbis akkor annyi volt, lehet, hogy most már több, Kant, Laplace és Schmitt elmélete a világegyetem kialakulására nézve. És hogy Isten ebben sehol nincs benne. És bosszantott, hogy nagymamám nem szól semmit, hanem csak melegítette az ételt, oda készítette az evőeszközöket, és nem szólt semmit. Én meg vártam, hogy hát vegyem már fel a kesztyűt. És végül megszólalt, és azt mondta, hogy az az Isten, aki engem ennyi nyomorúságból megszabadított, és én azt tudtam, hogy tényleg nagyon sok-sok teher volt rajta, az az Isten nem hazudik akkor sem, hogyha a teremtésről beszél. No, ez engem úgy szíven ütött, hogy nem tudtam megszólalni, nem is esett jól az ebéd. És ez a folyamat indított el engem tulajdonképpen ezeknek az együttes hatása, hogy vegyem fel a kapcsolatot a lelkipásztorunkkal, akivel hát volt is mindig valamilyen szintű kapcsolat, mert ahogy mondtam, vasárnaponként eljártunk az Isten tiszteletekre. És rengeteg kérdésem volt, és ő pedig óriási türelemmel és nagy-nagy odafigyeléssel akart engem irányítani, és a válaszokat megadta, úgyhogy egy kamasz gyerek is érteni tudta. És valójában ezeknek a folyamatoknak az együttes hatása az, ami megérlelte bennem azt, hogy lelkipásztor legyek, és éppen ezért nem is tudom egy bizonyos időponthoz kötni a hitre jutásomnak az idejét, de ezt nem restellem, nem szégyellem így kimondani, mert Calvin írja saját magáról azt, hogy az édesapjának volt egy baráti köre, akik vasárnap délutánonként elmentek Calvinékhoz, és olvasgatták a Szentírást. Ez abban az időben nem volt annyira magától értetődő, mert ugye a reformáció előtti időről beszélünk. A Szentírás az inkább jobban részben a papságnak, részben pedig a magasabb és tehetősebb társadalmi rétegnek volt a privilégiuma, hogy azt meg tudta vásárolni. És olvasgatták a Szentírást, és próbálták értelmezni a saját gondolataik szerint, hogy mi mit jelent benne. És a gyermek Calvin ott játszadozott a felnőttek között, és visszaemlékezve erre az időszakra a reformátor így fogalmaz, hogy Istennek kedves dolog volt belém csepegtetni az ő ismeretét. Hát Istennek kedves dolog volt belém is csepegtetni az ő ismeretét. És hogy tényleg nem szégyellem ezt, hogy mind a mai napig úgy gondolom, hogy egy formálódásban vagyok. Pál apostol idős ember volt, amikor azt írta az egyik levelében, hogy nem mondom, hogy már elértem volna. Tehát még ő is formálódott, pedig micsoda missziói utak és micsoda élménysorozat, gyülekezetek alapítása, vitáshelyzetek elsimítása volt akkor már a háta mögött. Hát így vagyok most itt.
Nagy tiszteletű asszony esetében ez hogyan zajlott le?
Ahogy hallottuk az előbb, a családi hatások meghatározóak mindenki életében, az enyémben is. Azzal kezdeném, hogy 3,5 éves voltam, amikor édesanyám meghalt. Villám sújtotta agyon. Ez olyan trauma lett, amit nem lehet egy életen át elfelejteni, mert szembesül vele az ember lépten nyomon, különböző helyzetekben. És valahogy ez a tény, ugye temető látogató voltam pici koromtól kezdve, testvéremmel, nagyszüleimmel, édesapámmal együtt, és ez a tény annyira mélyen belém ivódott, hogy hát ennyire mulandó az élet, hogy reggel elköszönünk egymástól, és délután nincs. És hogyha egyszer ennyire mulandó az élet, akkor valami olyasmire érdemes föltenni az életemet, ami túléli a síromat, és amit nem vesz el tőlem még a halál sem. És akkor úgy formálódott bennem, hogy néhány év alatt gyerekkoromban, hogy akkor én szeretnék főállásban Istent szolgálni. Mert hogyha megvarrok egy ruhát, vagy elvégzek bármilyen munkát, akkor azt lehet Isten dicsőségére végezni, meg ez úgy tartós, meg úgy jó, de hogyha tehetem, akkor én egy életáldozással szeretném őt szolgálni, pontosan azért az oltalomért, gondviselésért, amit megtapasztalhattam kicsi koromtól kezdve. Tényleg váram, menedékem, tanácsadom, segítségem, oltalmam, mindenem volt az Isten. Az apai részről pedig ugyancsak ért egy eléggé meghatározó hatás, mégpedig édesapám iparművészeti főiskolára járt. Az 50-es években. Ugye ez a Rákosi rendszernek a legkeményebb időszaka volt. Egyházi kollégiumban lakott Budapesten, és onnan járt be az egyetemi előadásokra. És valaki besúgta a rektornál, hogy egyházi kollégiumban lakik, ennyi volt a bűne, idézőjelben mondom. És a rektor, aki egyébként egészen addig édesapámat, mint tényleg legkedvesebb tanítványát kezelte, tekintette, mindenfajta hivatalos munkákat végeztetett vele, tényleg nagyon ügyes keze volt. Behívatta, és választás elé állította, hogy válasszon a hivatása, vagy a Bibliája. És az édesapám, ahogy elmondta, azt mondta, hogy vettem egy mély levegőt, és azt mondtam, hogy a Bibliámat választom. A rektornak ennyi volt a válasza, hogy kár, nagy textil tervező veszett el magában, viszontlátásra az Andrássy út 60-ban, ami a mai terrorháza. Édesapám bement az osztályterembe, magához vette a kabátját, meg a táskát, a többiek azt gondolták, hogy 10 óraiért ment csak ki, és azt mondta, hogy soha többet nem láttam belülről az iparművészeti főiskolát. A pályája ketté törött, és a tehetsége is kiaknázatlan maradt, mondhatom, hogy a nagy közösség, akár a társadalom számára is. De hát a rektor azt mondta, hogy imádkozó művészekre ebben az országban többé nincsen szükségünk. Még egy tehetséges művésznek a keze munkájára sem. Viszont azt mondta, hogy utána meg azt várta félálomban állandóan, hogy hajnalban mikor jön értem a fekete autó. Hát nem vitte el a fekete autó, nem került a terrorházába, viszont a maga kézügyességének a tehetsége ellenére anyag könyvelő lett egy építőipari vállalatnál, ahol könyvelnie kellett hány mázsa cement, hány darab tégla, és így tovább egy életen keresztül. Mindeközben pedig a hite rendíthetetlen maradt. Ugye azzal, hogy én az édesanyámat veszítettem el, ő a feleségét veszítette el, és ott maradt két árvával. Tehát ketté törött a pályája, elveszítette 28 évesen a feleségét, és hogy mégis talpon maradt, és nem az, hogy nem lett Isten tagadó, hanem Istenbe kapaszkodott, őnek is élete volt az, hogy Istenhez fordulhat. És látva az ő hűségét, az ő kitartását, az ő hitvallását egy életen keresztül rendíthetetlenül, soha nem lázadt, nem azért meggyenge lelkű volt, hanem azt mondta, hogy ha volt is, ha megfogalmazódott is magában, hogy Isten talán a boldogságomat irigyelte meg, azt mondja, utána úgy elszégyeltem magam, hogy lehetek én ilyen, hogy számon kérném a Teremtőt. És mondom, tehát én tatán nőttem föl, és a tatai gyülekezetnek ő nem csak hogy tagja, hanem presbitere is lett, gondnoka is lett később, tehát egy tényleg nagyon hűséges Isten szolgája. Tehát őtőle ezt láttam, a hűséget. Ahogy a Szentírás is mondja, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Tehát kitartani minden körülmények között, nem lázadni, nem megtagadni, hanem keresni azt, hogy akkor ebben a szuverén Istennek mi az akarata, hogyan tovább, a következő lépésben hogyan segít. Tehát az egyik részről az elmúlás és az örökké valóságnak a keresése, a másik részről pedig a minden körülmények között való hűség. Ez a szülői örökség határozta meg az életemet. És aztán én általános iskolás voltam, felső tagozatos, amikor úgy körülbelül kezdtem kimondani, hogy én tényleg főállásban szeretném szolgálni az Isten bármi áron. Így kerültem a gimnáziumba, ott már nem voltam kisztag sem tudatosan, amiért raportra hívtak, ugye ez egy nagyon furcsa dolog volt akkor, hogy valaki nem a kommunista ifjúsági szervezetnek a tagja, mert ezzel már borítékolhatta magának azt, hogy elvágja a saját jövendőjét. És amikor negyedikes gimnazista voltam, akkor be kellett írni egy űrlapra mindenkinek, hogy hova akar tovább menni tanulni. És akkor tudom, hogy egy pillanatra megállt a kezemben a toll a papír fölött, hogy most mit írok be. Nagyon sokan csinálták azt, hogy egy téves vagy hamis főiskolát, egyetemet beírtak, vagy bármit, és aztán elmentek privát úton felvételizni egyházi intézménybe, hogyha talpon akartak maradni. És akkor abban a pillanatban az apukám helytállása jutott eszembe, hogy ha ő az életével is játszott, akkor én nem lehetek ilyen alávaló, hogy én pedig akkor, amikor már az életemben nem kell játszani, legfeljebb más módon szenvedem a kárát, beírtam, hogy Budapesti Református Teológiai Akadémia. És benyújtottam a papírt, és aztán roppant érdekes volt a gimnáziumi tanári karnak, osztálytársaknak a reakciója. Ugye én bennem ez már több mint 4 éven keresztül érlelődött, tehát nem egy hirtelen ötlet volt, amikor ezt nyilvánosságra hoztam, és akkor a történelem tanárom nagyon helyes volt, azt mondja, hogy miért nem megyek történelem szakra, nagyon-nagyon szerettem a történelmet, és hogy ő segít, és a fizika tanárom, hogy menjek fizika-matematika szakra, de mondom, tanár úr, én a fizikát szeretem, de a matematikát annyira nem. Nem baj, egy nyári egyetemre beiratunk, meg tudod csinálni, inkább válaszd azt. Világnézett tanárnő behívatta édesapámat, hogy ezt nem lehet hagyni, és ez nem jó, hogyha ez így lenne. Le kell rontani a magatartás jegyét, mert a rendszer ellen viselkedik. Meg kell vonni tőle az ösztöndíjat, ami egyébként a gimnáziumban másodmagammal kaptam kiemelt ösztöndíjat a tanulmányaim alapján, de meg kell vonni tőlem, mert nem a társadalom javára fordítja a tehetségét. És mondom, jó, akkor vonják meg. És aztán végül is mindenkinek el kellett fogadnia, hogy hát én valóban a lelkészi pályára szánom magam, és így kerültem valóban a budapesti teológiára.
Hát mi ugye az elmúlt közel másfél évtizedben ismerjük a Fodor házaspárt, és erről keveset tudunk, hogy hogyan találtak egymásra, hiszen a mi szemünk előtt életük az egy ilyen támogató volt, ami az egyházközség életét illeti, de hát így a privát életben is. Hogyan találtak egymásra?
Én is a budapesti teológián tanultam, és évfolyamtársak voltunk. És ugye az ember akkor abban az életkorban van, hogy nem csak életpályát és hivatást választ, hanem társat is választ, és kénytelenek vagyunk ilyenkor nyitott szemmel járni. Hát én nekem az évfolyam társam megtetszett. Úgyhogy nem tudtam még akkor, hogy a feleségem lesz, de én nagyon reméltem, hogy csak nem akar engem kikosarazni. Aztán ez egy hosszabb folyamat volt szintén. Úgy értettük meg mind a ketten, hogy ezeket a különböző irányból és különböző háttérből induló utakat Isten egy úttá szeretné formálni. És valójában ez a megerősítés hozta meg a döntést benne is, úgy gondolom, és bennem is, hogy igen tudtunk mondani egymásra.
Én nem körülnézni mentem a teológiára, de amikor észrevettem, hogy nem vagyok közömbös számára, hát nem tiltakoztam. Nagyon érdekes volt tényleg egymás mellett formálódni a tanulmányai éveink alatt. Amit elmondott, azt én is támogatom, és én is így gondolom. Annyira, hogy az esküvői meghívónkon ez az ige szerepelt, hogy egy fává teszem őket, és egyé lesznek az én kezemben. Úgyhogy valóban így is éltük meg, és visszamenőleg is így látom.
Nagy tisztelet úr, és hát ezzel együtt a közös nyugdíjba vonulásuk alkalmával. Ugye ez nagy tisztelt asszonynál már korábban megtörtént. Készül ez az interjú. Ez elsősorban ugye a Sárospataki évekről szól. Röviden össze lehet-e foglalni, hogy hogyan vezetett az út Sárospatakra?
Kecskeméten voltunk segédlelkészek mind a ketten, és ott úgy alapvetően jól éreztük magunkat. Én az Esperesnek voltam, Nagy Tibornak voltam a segédlelkésze, és ennél a hivatásomnál, vagy kinevezésemnél fogva megismertem az egyházmegyében gyülekezeti modelleket. A főnököm szintévesztő volt, és korlátozás volt a jogosítványába vezetve, hogy alkonyad után nem vezethet. Most, hogyha az egyházmegyében valahol valamilyen vitás helyzet volt, hát kinek kellett menni, mint az Esperesnek, és mindig esténként voltak a presbiteri gyűlések. Általában odafelé ő vezetett, de visszafelé rendszerint már alkonyat után voltunk, és én vezettem az autót. És ez azt is jelentette, hogy a presbiteri gyűlés ideje alatt nem tudtam hova menni, beültem, és kültagként végighallgattam, hogy na, ebből a helyzetből hogy lehet kijönni. És ez nagyon nagy tapasztalatot jelentett számomra, de szakmai szempontból is, nem csak ilyen, ma úgy mondanánk, hogy konfliktuskezelés területén, szakmai szempontból is, mert megkritizálta a prédikációimat. Kecskeméten abban az időben gyakoriak voltak a két lelkészes temetések. Hát mindig én voltam a második lelkész, aki a feltámadás igéit olvastam a sírnál, meg elmondtam a hiszek egyet. Egy kicsit az ember olyan biodíszletnek érzékelte magát akkor, de nagy ritkán előfordult olyan is, hogy valakinek valaki meghalt az ifjúsági csoportból, és azzal jött a család, hogy szeretnék, hogyha a segédlelkész temetné, de két lelkészt kérünk. A másik segédlelkész foglalt volt, és jött a főnököm, az Esperes úr, ő volt a másodlelkész. És addig, amíg a kecskeméti temetőben jó nagy az a temető, köztemető, a sírig mentünk, úgy megbírált, hogy a szememből majdnem kipottyant a könyv. És azt mondtam magamban, hogy én soha az életben többet nem prédikálok. Én nekem akár mit mondok, akár hogy mondom, az rossz. De aztán végig gondoltam, és rájöttem, hogy hát végül is igaza van, amit mondott. Aztán következő nap volt egy másik temetés, amikor a szokványos modell állt föl, hogy ő prédikált, én voltam a másodlelkész, elindultunk, és mondta, hogy na, Feri, milyen volt ez a prédikáció? Na, de hát mit mondhat egy segédlelkész az Esperes prédikációjáról? Hát természetesen nagyon jó volt, nagyon áldott volt, nagyon vigasztaló volt, Esperes úr, tényleg jó, hogy így mondta. Na, hagyjuk most már a szöveget, mi volt rossz? És ebből a kapcsolatból egy olyan testvéri és szakmai kapcsolat alakult ki, hogy már a végén úgy mentem temetni, hogy az egyik zsebemben volt az énekeskönyv, a másik zsebemben meg a görög biblia. És addig, amíg a sírig mentünk, akkor mondtam, hogy Tibor bácsi, azért jó lett volna, hogyha szerintem ezt a görög szöveget figyelembe veszi, mert az még gazdagabb üzenetet hozott volna ki, így se volt rossz, de megengedhettem magamnak, és nem fogta föl tiszteletlenségnek. Utána 27 év gyülekezeti szolgálat következett, és a 27 év gyülekezeti szolgálat után következett egy fordulat az életünkben, hogy a gyülekezeti munkából az oktatásba jövünk. És így jöttünk Sárospatakra, és mi ide tehát teológiai tanárként jöttünk, mert közben feleségem vagy két évvel, vagy másfél évvel hamarabb, később pedig én teológiai doktorátust szereztünk, és itt alkalmazásba vettek bennünket, ő a gyakorlati teológiai tanszéken, én pedig a bibliai tudományok területén.
Közös döntés volt Sárospatak?
Igen, közös döntés volt.
Úgy is közös, hogy korábban ő vendégtanár volt Sárospatakon. Én pedig akkor még nem volt egységes lelkészképesítő vizsgabizottság, amit a zsinat szervezett, hanem a vizsgabizottságok az adott lelkészképző intézményben voltak úgy, hogy a másik három egyházkerület is képviseltette magát. Tehát Sárospatakon is volt lelkészi nagy vizsga, de a dunántúli, a tiszántúli és a dunamelléki egyházkerület is képviseltette magát, és éveken keresztül valami miatt, nem tudom miért, a dunamelléki egyházkerület engem delegált ide. Három alkalommal talán. Tehát nem volt teljesen ismeretlen terület, és jól éreztük itt magunkat, akkor szerintem ő is vendégtanárként, én is azokon a lelkészi vizsgákon.
De tiszteltő asszonynak nem volt idegen korábban sem az oktatás, hiszen nekem van egy olyan pedagógiai gyűjteményem, hiszen én is pedagógus vagyok, és jó régi az a pedagógiai könyv, amiben például egy tudományos munkáját közzétették. Ez honnan ered?
Az előző gyülekezetünkben én beosztott lelkész voltam a férjem mellett, de az látható volt, hogy a gyülekezet nem tud kettőnket eltartani. És akkor egy olyan lehetőség és döntés elé kerültem, hogy akkor én kilépek a gyülekezeti szolgálatból, és a felsőoktatásba megyek át. Ez a 90-es évek elején volt. Viszont az látható volt, hogy a felsőoktatásban pedig nem lehet doktori fokozat nélkül hosszú távon meglenni. És akkor el kellett döntenem, hogy ha maradni akarok, és a családi érdek is ezt kívánta, gyerekeink neveltetése is, akár ha úgy fogalmazom, hogy az anyagiaknak a biztosítása amennyire lehet, ezt kívánta, hogy akkor a felsőoktatásban mélyüljek el, és hát így aztán doktoráltam, később habilitáltam, és a szakterületem a gyakorlati teológia, és azon belül pedig a valláspedagógia, pedagógia, katetika, tehát az ifjúsági munka. Érdekes módon ezt sem karrierépítésből választottam, hanem azért, mert az egyházunknak ezt láttam a legszegényebb oldalának, ahol a legnagyobb szükség volt a munkásra. Nagyon divatos lett volna, meg tetszetős, egy dogmatika, vagy bármi más, de a gyerekmunka az egy mindig úgy az utolsó helyre került. Hogyha gyerekmunkával foglalkozott valaki, azt gondolom, hogy ez nem volt akkora értékű sokak szemében, nem mindenki szemében, mint hogyha mással foglalkozik. De nekem ugye ez sem volt annyira szempont, hanem hogy a gyerekeket gyerekkorukban szólítsam meg, hiszen a magam példájából tudtam, hogy ez annyira fontos, hogy gyerekkorban kapják meg azt az evangéliumi töltetet, azt a krisztusi kapcsolat lehetőséget, ismeretet, ami megtarthatja őket, ami ebben az életben is az örök életre vezetheti őket, hogy erre a szakterületre álltam rá, és ebben képeztem magam tovább.
Akkor térjünk rá a sárospataki gyülekezetben zajló elmúlt közel másfél évtizedre. Ugye, hát akkor, amikor a meghívás történt, hiszen meghívás alapján került nagy tiszteletű úr a Sárospataki Református Egyházközség lelkipásztori tisztségébe, szolgálatába, hát egy igen nehéz helyzet volt a sárospataki gyülekezetben, több szintű válság, anyagi, mindenféle erkölcsi és egy kicsit közösségi válság is. Miért döntött mégis úgy, hogy elvállalja ezt az elsőre nagyon nehéz feladatot?
Amikor Sárospatakra kerültünk teológiai tanárnak, magától értetődő volt számunkra az, hogy nekünk ez a gyülekezetünk. Vasárnaponként itt voltunk az Isten tiszteleteken. Helyünk volt a templomban, ha így tetszik, egy idő után. És érzékeltük mi is ezt, amit említett, ezt a válsághelyzetet, de a gyülekezeti tag szemével szemléltük, nem foglaltunk különösebben állást senki ellen, senki mellett, hanem tudomásul vettük azt, hogy most ez van. Azt megtettük, hogy imádságban hordoztuk, de ennél egyebet, többet vagy kevesebbet nem tudtunk tenni, és nem is akartunk, nem is voltunk abban a helyzetben. És történt egy eset, amikor a helyettes lelkész megkérdezte tőlem, hogy megyünk-e a református bálba. Ez volt 2013. februárjában. És mondtam, hogy nem vagyunk annyira nagyon táncoslábúak, nem beszélve arról, hogy édesapám, aki akkor már igen magas életkorban volt, ő itt volt velünk, nem szívesen hagytuk őt magára. És azt mondta a helyettes lelkész, hogy nagyon jó, ő neki menni kell a bálba, és valamikor hajnalban fog hazamenni valószínűleg, megtenném-e, hogy helyettesítem. Tehát a helyettes lelkészt helyettesítettem. És ezt követően, amikor elvégeztem ezt a szolgálatomat, pár nappal később a presbitérium képviselői megkerestek bennünket, hogy meghívás esetén vállalnánk-e a gyülekezet lelkipásztori állását elfogadni. Nagyon meglepett bennünket ez a kérdés, nem voltunk erre fölkészülve, gondolkodási időt kértünk. Aztán végül azzal a feltétellel elvállaltam, hogy a teológiai tanári munkámat megtarthatom, és ezzel a feltétellel, hát a presbitérium is tudomásul vette ezt, és nem is emeltek semmiféle kifogást ezzel kapcsolatban. A presbitérium 100%-ban állásfoglalt mellettem, hogy egyetértenek a meghívásommal. És ez a nagyon fontos szempont volt akkor, azért, mert lehetett látni azt, hogy a gyülekezet szakadozik széllyel. Személyek mentén, vélemények mentén, és akkor úgy gondoltuk, hogy ha ekkora nagy a bizalom irántunk, akkor ezt a gyülekezet érdekében el kell fogadni. Így kerültünk tulajdonképpen a gyülekezetbe, akkor megkérdeztem az akkori püspököt, hogy egyetértene-e azzal, hogy ilyen feltételek mellett elvállaljam az akkori rektorral. Szintén megbeszéltem, hogy jóváhagyását adja-e, hogy mi a gyülekezetbe kerüljünk. Tulajdonképpen mindenütt zöld utat kaptunk, és így történt ez a döntés.
Annak ellenére, hogy látszott ez a nehézség, egyetértés volt ebben a döntésben önök között, mert néha a férfi ember szereti a kihívást, de mindig ilyenkor jön a józanész, a feleség, aki megpróbálja meggyőzni ennek az ellenkezéről. Itt azért egyetértés volt ebben?
Igen. Nagyon fontos volt nekünk az, hogy együtt tudjunk imádkozni. És az a házas pár, házastársak, akik együtt tudnak imádkozni, azok konszenzusra jutnak az életük döntése felől is, kisebb és nagyobb döntési helyzetekben egyaránt. És azt gondolom, hogy ez ránk is érvényes volt abban a helyzetben is, hogy igazából nem a férjem akarata volt, vagy egyikünk, vagy másikunk, hanem hogy azt szerettük volna megérteni, hogy Isten mit szól hozzá. És úgy értettük meg, hogy ez a férjem útja, és én pedig hűséget esküdtem neki, úgyhogy követtem.
Többszintű építkezés kezdődött el, egyrészt le kellett dolgozni egy anyagi hátrányt, másrészt megszépültek az egyházközség épületei, és hát igen komoly munka volt szükséges ahhoz, hogy a gyülekezet közössége is újra megtalálja a közös utat. Milyen volt ez a munka belülről?
Látszólag nagyon nehéz, és látszólag nagyon könnyű. A kettő nem ellentétes tétel. Én azt hittem, és hiszem mindig, hogy az Isten beszéde az, amelyik nyelveket egyező hitre tud terelni. Én akartam az Isten beszédét hitelesen hirdetni, rengeteg munkám volt minden ige hirdetésben, az is, amelyik esetleg valakiknek nem tetszett. Hittem azt, hogy ha Isten emberi szón keresztül megszólal a gyülekezetben, ott ezek a már kezdődő szakadások vagy hajszárepedések, amelyek abban a nehéz helyzetben, amire utaltunk az előbb, ezek jelen vannak, ezek gyógyulni fognak. És én a hirdetett igének, az Isten beszédének az erejében hittem, és nem csalatkoztam.
Említettük, hogy mennyire nagyon fontos az ifjúság abban, hogy ne csak múltja jelenei, hanem a jövője is legyen annak a közösségnek, amelyet Isten igéje egyesít itt Sárospatakon is, és hát ebben kiemelkedő munkát végzett nagy tiszteletű asszony, hiszen lángot kapott a gyülekezeti tábor, amely az egyik legnépszerűbb, ha talán nem a legnépszerűbb ilyen közösségi esemény lett a városban. Milyen elvek szerint építették föl ezt a tábort minden esztendőben?
Az volt a fő szempont, hogy az evangéliumot hallják a gyerekek, mint említettem korábban. Csak zárójelben teszem hozzá, hogy nem kell elfelejtenünk azt, hogy egy ateista-kommunista rendszerből jövünk, ahol a szülők, nagyszülők generációja vagy nem hallott az evangéliumról, Isten igéjéről, vagy pedig olyan torz egyházi megítélésben nőttek fel, hogy tulajdonképpen kedvezőtlen véleményekkel szembesültek a gyerekek otthon. És amikor a gyülekezetbe kerülésünk legelső nyarán meghirdettük a tábort, akkor egy kicsit ezt a negatív, vagy istenismeret hiányos helyzetet is kellett ellensúlyozni, és szerettük is volna ellensúlyozni. Nagyon sok család és ember esetében egyáltalán nem hiányzott a jó indulat. Tehát szívesen hozták a gyerekeiket, ha másért nem azért, mert azt mondták, hogy itt rosszat nem tanul. De azért mi ennél többet szerettünk volna tényleg az élet igéjét közvetíteni. És aztán évről évre gyarapodott a létszám. A délelőttöket e köré építettük, hogy egy-egy bibliai történetet tanultak a gyerekek, sok énekkel kísérve, Ebből egy sorozat épült a héten, és ebéd előtt és délután pedig mindig a játéké, kreatív feldolgozásoké volt az idő. Nagyon örültünk annak, hogy a végén az utolsó években már Kárpátaljáról is tudtunk, sőt Felvidékről is tudtunk hívni vendéggyerekeket, ezzel pedig szerettük volna hát a missziónak, vagy inkább így mondom, hogy a diakóniának a lehetőségeit kiterjeszteni, hogy akik nem engedhetik meg maguknak, hogy ilyen táborba eljussanak, a pataki gyülekezet anya ölelésében egy kicsit egy hétre tudják feledni a kárpátaljaiak például a háborúnak a borzalmait, és azt gondoljuk, hogy ez sikerült is, jó testvéri kapcsolatok alakultak ki a gyerekek között.
Tudom, hogy nem ez teljesen a lényeg, de azért mégiscsak szívesebben járnak a hívek, meg a jövő számára is egy jó üzenet, hogy egy felújított templomba járhatnak vasárnaponként, meg hát egyéb közösségi alkalmakon templomba, hogy mi is újult meg ez alatt a közel másfél évtized alatt.
A leglényegesebb bizonyára a templom. De hozzáteszem, hogy a templom megújulását is elsősorban imádságok meghallgatásának éljük meg. Emlékszem, hogy egy alkalommal mentünk reggel a teológiára a Lóránfi utcán, és mondom feleségemnek, hogy én ezt a szegény fiatalembert úgy sajnálom. Hát kit? Hát az elődömet. Hát de miért sajnálod? Hát mondom, nézd meg, rögtön kidől a templom kerítés. Az egy csomó pénzbe kerül, nem beszélve magáról a templom épületről. Az életben nem lesz ennyi pénze a gyülekezetnek, hogy ezt a hatalmas épületet rendbe hozza. És akkor elkezdtünk imádkozni a templomért itthon. Ez még a megválasztásom előtti években volt, amikor szó nem volt arról, hogy a lelkészi állás megürül, arról meg végképpen nem lehetett szó, hogy én leszek majd a gyülekezet lelkipásztora. Isten humorát látom ebben, hogy tulajdonképpen saját magunkért is imádkoztunk akkor, csak nem tudtuk. Igen, ezt nagyon szívügyünknek tekintettük, és amit ezen a téren tenni lehetett, azt megtettük, úgy gondolom. Volt olyan időszak, amikor elutasították a templom építésre benyújtott kérelmünket, programunkat, és nem csüggettünk egyáltalán, mert az volt a reménységünk, hogy itt sokkal magasabb szinten rendeződnek a dolgok. Nem is emberi szinten, hanem hogyha Isten akarja, akkor meg lesz, hogyha nem akarja, akkor meg hiába vannak akármilyen kapcsolataink. A templom megújult, de az már magával vonta azt, hogy a templom környezete is újuljon meg, mert nem tűnt föl annyira, hogy a lelkész hivatalnak és a parókiának az udvari homlokzata is eléggé rossz állapotban van, nem beszélve az utcairól, azt mondjuk még hamarabb hoztuk helyre, hoztuk rendbe, aztán balesetveszélyesek voltak a járólapok, sokszor idős emberek is járnak arra, fontosnak tartottuk, hogy az egész környezet újuljon meg. Aztán feleségem szerkesztésében megjelent egy könyv, a Kungránó Szálisz című könyv, amelyik 3 kiadást ért meg, és ennek a tiszta bevételét arra fordítottuk, hogy egy közösségi teret akartunk létrehozni, a filagóriát a parókia udvaron, és egy kültéri kemencét. Aztán megújult a kútház, ami mondjuk nem akkora léptékű dolog, de azért mégis igényünk volt arra, hogy ahhoz a gyönyörű műemléki környezethez illeszkedjen minden, de emellett az emberek érezzék is jól magukat. Tehát részben az esztétikum, részben pedig a funkcionalitás volt az, ami ebben vezérelt bennünket. Aztán, amikor az energiaválság betört a világba, akkor komoly helyzet elé állított bennünket, mert a parókiát, a lelkészi hivatalt, lelkészi szobát, gyülekezeti termet egy gázóráról mértük a gázfogyasztást addig, és addig nem is volt ezzel semmi probléma, mert korábban is így volt, és működött minden rendesen. Gondolkodnunk kellett azon, és a presbitérium ebben teljes mértékben közreműködő volt és támogató, hogy valamiképpen próbáljuk meg legalább részben kiváltani a gázt. Mert a lakossági gáz pillanatok alatt elfogy, és a sokszoros áron pedig nem tudja megfizetni a gyülekezet, vagy pedig nagy véráldozatok árán a számláknak a fizetését. Klímaberendezéseket szereltünk be, aztán később hőszivattyút, de közben kicseréltük a régi kazánokat kondenzációs kazánra, felújítottuk a Lóránfi teremnek a villanyvilágítását, tehát ezeket szerettük volna részben esztétikai, részben a használhatóság szempontjából úgy megalkotni, hogy akik oda tartoznak, akik oda akármilyen ügy miatt jönnek, akármilyen szándékkal érezzék jól magukat.
Említette a nagy tiszteletű úr, és kicsit szégyellem, hogy majdnem megfeledkeztem erről a Cum grano salis című könyvről, amely gyakorlatilag annyira sikeres volt, hogy emlékszem, hogy tőlem, mint presbitertől még protekciót is kértek, hogy próbáljak már szerezni valaki budapesti ismerősének, hogy ez viszont egy nagyon fontos út volt az is, hogy egy ilyen tudományos környezetet is kaptunk, főleg a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából, amikor nagy tiszteletű asszony is és több más előadó próbálta a reformációnak a jelentőségét több oldalról megvilágítani. Miért volt ez fontos a számunkra?
Az a kultúra, amelyben gyökerezünk magyar emberként és református emberként, az az identitásunknak a része. Abból táplálkozunk, abból tanulunk jót vagy rosszat. És hogyha ezt engedjük elfelejteni, akkor gyökértelenné válik a nemzedékünk. És ezért ezeket valóban fontos emlékezetben tartani. Akár az ilyen emlékévek kapcsán, itt egyébként Sárospatakon azt mondhatom, hogy szinte minden napnak lehetne valamilyen történelmi vonatkozása, és ez kínálja is a lehetőséget meg a helyzetet arra, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk, hogy ne felejtsük, mert különben olyanok leszünk, mint a pejva, amit a szél elfúj, és semmivé válik a világban. Ezek a hagyományok értékes múlt, jól lehet nem csak ennyi a hitünk és az életünk, de ezek segítenek helyben maradni és embernek maradni.
Egy korszak lezárult, és nagy tiszteletű úr a búcsúztató Isten tiszteleten is elmondta, hogy hát itt tervezik a további életüket is Sárospatakon. Hogyan tervezik a továbbiakat? Reméljük még jó sokáig köszönhetjük egymást majd. Milyenek lesznek a következő évek?
Azt Isten meg fogja mutatni minden bizonnyal. Amit mi látunk most előre, az az, hogy a teológián az oktatásból egyelőre nem megyek nyugdíjba. A Bibliai Tudományok Intézetéhez tartozom, annak vezetője vagyok, és azt nem tudom pontosan, hogy meddig, de a következő iskolai évet azt még mindenképpen szeretném végigcsinálni. Tulajdonképpen a jelenlegi rektori ciklus végéig ennek nincs is akadálya, tehát akkor lennék, ha Isten éltet 73 éves. Nem tudom, hogy a rektori ciklus végéig szeretném ezt csinálni, de most még van ehhez, úgy gondolom, hogy indítatásom, kedvem, és ez az egyik dolog, amit a gondolatainkban tartunk. A másik az, hogy valamikor a 90-es évek közepétől a 2000-es évek elejéig a komáromi teológiának tanára voltam. Ez most a Selye Egyetem, tehát annak a jogelődjének voltam a tanára. És azok a fiatal lelkipásztorok, akik akkor végeztek, többek közülük itt vannak a környezetünkben, csak egy határ választ el bennünket egymástól. De ilyen 30-40 vagy 20 kilométerre is vannak, akikkel nem nagyon tudtuk eddig a kapcsolatainkat ápolni, azért, mert ők is akkor voltak foglaltak, amikor mi, illetve mi is akkor, amikor ők, hiszen vasárnap ige hirdetés, Isten tisztelet tartása volt a feladatunk, nem tudtuk ezeket a kapcsolatokat ápolni. Ezeket szeretnénk újból elővenni, és kicsit közelebb kerülni egymáshoz. Nem beszélve arról, hogy gyermekeink a világ minden felében vannak, Svájcban, Budapesten, Krakkóban, velük is szeretnénk egy kicsit többet együtt lenni. Hogyha Isten erőt ad és időt ad, akkor valahogy ebben a hármas relációban képzelem el pillanatnyilag a jövendőnket.
Nagy tiszteletű asszonynak is otthona lett Sárospatak, és ha már szó esett a gyerekekre, akik mindannyian felnőttek már, ők is szívesen jönnek-e ide, hazajönnek-e ők is?
Ők azt mondják mindig, hogy nekünk ott van az otthon, ahol ti vagytok, és ilyen formán, mivel mi itt vagyunk, így itt van az ő otthonuk is, hogyha ránk gondolnak, és a haza akarnak jönni.
Sárospatakon nagyon sok jó emberrel találkoztunk. Az otthonérzést ezt mindenképpen erősíti. Ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy egészen másfajta emberekkel találkoztam itt, másfajta gondolkodásúakkal, mint akik között fölnőttem és szocializálódtam. Természetesen őket is nagyon szeretem, de a sárospataki embernek ez a befogadó szeretete, a szó legnemesebb értelemben vett egyháziassága. Ez számomra nagyon megnyerő volt, és mi itthon érezzük magunkat ebben a városban.
Köszönöm szépen az interjút, és hát Isten áldását kérem további életükre.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, a Sárospataki lelkészi szolgálatából nyugállományba vonult Fodor Ferenccel és feleségével, Fodorné Nagy Saroltával beszélgettem az előző percekben.